teljesére használni. Egyedül az ő tetteinek köszönhető, hogy az univerzumban minden látható. Ő tehát minden megnyilvánulás oka. Kérlek ismételjét. Hódolatomat ajánlom az univerzum eredeti személyiségének.
Hódolatomat ajánlom az univerzum eredeti személyiségének.
Az Brahmának.
Az Brahmának.
Aki mindent tudó.
Aki mindent tudó.
És aki elméjét.
És megvalósított értelmét,
képes-e kozmikus megnyilvánulás,
megteremtésére használni.
Egyedül az ő tetteinek köszönhető, hogy az univerzumban
minden látható.
Ő tehát minden megnyilvánulás oka.
Minden megnyilván
másokat. Srila magyarázata. A Vedanta Sutra azzal a kijelentéssel kezdődik, miszerint az abszolút személy az egész teremtés eredeti forrása, Brahmádi, Asszajatoha. Felmerülhet az a kérdés, vajon az Úr Brahmán a legfelsőbb abszolút személy? Nem a legfelsőbb abszolút személy, Krishna? Te. Krishna. Brahmá tőle kapja az elméjét, az értelmét, az anyagot és minden mást is, és így másodlagos teremtővé az univerzum mérnökévé válik. Ezzel kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy a teremtés nem véletlenszerűen egy anyagi massza felrobbanása miatt következik be. A védák tanulmányozói nem fogadnak el ilyen ostoba elméleteket. Az első teremtett élőlény Brahmá, akit az Úr tökéletes tudással és értelemmel áldott meg, ahogy a Srimad Bhagavatam mondja, tényi Brahmá, noha Brahmá az első teremtett élőlény nem független, mert szíven keresztül az Istenség legfelsőbb személyiségétől kap segítséget. A teremtéskor nem létezik senki Brahmán kívül, aki ezért az értelmet közvetlenül az Úrtól kapja, szíven keresztül. Erről Srimad Bhagavatam elején beszéltünk. Ez a vers az Úr Brahmát a kozmikus megnyilvánulás eredeti okának nevezi, és ez az anyagi világban visel tisztelet, tisztségére vonatkozik. Sok-sok ilyen irányító van, akit a legfelsőbb Úr, Vishnu teremt. Jól szemlélteti ezt egy történet, amelyet a Chaitanya Charitamrita ír le. Krishna egyszer Várakába hívta meg az univerzumnak, a Brahmáját, aki azt gondolta, ő az egyetlen Brahmá. Ezért aztán, amikor Krishna azt kérdezte a szolgájától, melyik Brahmá várakozik az ajtóban, hogy láthassa őt, az Úr Brahmá meglepődött. Azt válaszolta, hogy természetesen az Úr Brahmá a négy kumára apja áll az ajtóban. Később az Úr Brahmá arról érdeklődött Krisnától, miért kérdezte, hogy melyik Brahmá jött el hozzá. Ekkor megtudtam, hogy millió és millió Brahmá van rajta kívül, hiszen millió és millió univerzum létezik. Krisna ekkor magához rendelt minden Brahmát, akik azonnal jöttek, hogy láthassák őt. A Chaturmukha Brahmá, ennek az univerzumnak a négy fő Brahmája nagyon jelentéktelennek érezte magát a rengeteg sok fő Brahmá jelenlétében. Annak ellenére tehát, hogy minden univerzumnak van egy Brahmá mérnöke, mindegyiküknek Krishna az eredeti forrása. Hódolatom ajánlom az univerzum eredeti személyiségének az Úr Brahmának, aki mindent tudó, és aki elméjét és megvilágosított értelmét képes kozmikus megnyilvánulás megteremtésére használni. Egyedül az ő tettének köszönhető, hogy az univerzumban minden látható. Ő tehát minden megnyilvánulás oka. Látjuk Hiranyakasipunak, hogy milyen szépen üdvözli az Úr Brahmát, milyen alázatos és milyen tisztelettel beszél vele. Szóval már úgy látszik, hogy milyen fejlett személy, ami egy szempontból fejlett is, Krishna tudatosan. És azonban hát látjuk, hogy ez a fajta tisztelet és megbecsülés, meg aztán később kiderül, hogy hát most is látjuk, hogy komoly motivációja volt, ugye? Tehát neki volt egy komoly vágya, és amikor ugye ezek a vágyak teljesülni látszanak, akkor nagyon szépen tud viselkedni valaki. Amikor úgy jól mennek a dolgok, amikor úgy látja, hogy az előre eltervezett jövő, az már majdnem itt a kapuba áll, akkor úgy könnyű úgy jól viselkedni, akkor úgy nagyon könnyű mindent követni, és akkor ezeket a biblikus dolgokat is követni. Azonban mi van akkor, amikor veszélyes látszik a mi általunk eltervezett élet vagy hangulatok, akkor mi történik ugye ilyenkor velünk, vagy másokkal, hogy hát nagyon dühösekké válnak. Ugye ez a düh megnyilvánulása, aztán később látható ilyenek a Siponál is, hogy nem bírta visszafogni magát még a saját gyerekevel szembe sem, hogyha nem úgy látta történni a dolgot, ahogy úgy előre eltervezte, ahogy ő úgy szerette volna látni, élvezni, mint egy ugye előre eltervező, aki ugye itt a világban saját kényekedve szerint él. Szóval akkor jön ez a düh, és ebből a dühből, amikor magunkat is figyelgetjük, akkor látszik, hogy mire vagyunk dühösek, akkor ilyenkor látszik, hogy ugye volt egy fajta vágy, ami nem teljesült. És ez leginkább ugye meg kell vizsgálni, hogy milyen vágy volt-e Krisnával kapcsolatos dolog, vagy azért vagyunk-e dühösek, hogy valami nem úgy történik, hogy esetleg ugye velünk kapcsolatos. És hát ezekről a dühről, meg a düh kifejezéséről vannak szép történetek. Az egyik Visvamrita Munival történt, akinek ez ugye egy kicsit nehézséget okozott ez a düh dolog, és egyszer, mikor leült meditálni egy ilyen kis csendes környezetben egy fa alá, és végezte ugye a meditációját, és próbált ugye elmerülni lelki dolgokban, akkor egyszer csak ugye a környéken járt egy madár, akinek meg éppen ugye a napi eleségtől próbált valahogy így megszabadulni így a gyomrából, és hát gondolta, hogy hát felszáll ennek a fának a tetejére, és ugye hát úgy nézegetett ő lefelé, de hát nem látta nagyon, hogy hát ki van alatta, tehát egy madár úgy nem érzékeli, úgyhogy most hol fog megszabadulni ugye ettől a nagy tehertől, amit így a lemésztéssel kapcsán okoz, és akkor ugye ezt elengedte, ezt a kis csomagot onnan a fa tetejéről, és hát Visvamrita Muninak pont ugye a korona csakrájára sikerült ennek a csomagnak úgy megérkeznie. És hát ebben a pillanatban, ugye, amikor a nagy meditációjában volt Visvamrita Muni, ugye hát ugye meditálunk, ugye hát hogy Krisnának a szolgái vagyunk, és akkor a vele lévő kapcsolat, elfogadunk minden dolgot, ugye, ami ezzel kapcsolatban jár. Hát ilyenkor, amikor érezte, hogy nem megfelelően tisztelik őt ezzel megfelelően fejezi ki ugye a tiszteletüket, akkor úgy éreztem, hogy a gyomrából úgy elindul valami. Szóval ez a tégy, az a szerű, ez a düh, ez így elindul, és ez így megy föl, egészen így az agyáig. És aztán utána, amikor ezt nem bírta így kontrollálni, féken tartani, akkor egyszer csak fölnézett, és ugye a szeméből ez a tégy, az a szerű, ez sajnos ugye madárra irányult, és ennek a következtetménye az lett ugye, hogy a madárnak a tollának a hamuja érkezett csak meg a földre, és hát így porig égette szegény madarat, és hát ezt ugye látták többen is, ott voltak, és akkor Visvamrita Muniról elterjedt, hogy hát ez a düh, ez nála még azért egy kicsit így kívánni valót hagy maga után, és hát Visvamrita Muni is érezte, hogy hát azért ez nem volt egy túl jó dolog, hogy ilyen madar, szóval ezt így nem tudta kontrollálni. És aztán így tovább ment, és hát próbáltam ugye az életét, akkor elkezdett, hogy hát ahogy ugye szanyászik mennek és fordulnak, ugye ez egy bevett gyakorlat, hogy mindig mennek házról házra kopogtatni, és ugye a betelő falatot ugye ott, hát amit szükséges nekik, azt ott megkapják, és hát ment így házról házra, hát most éppen akkor olyan időszak volt, hogy nem nagyon adtak neki semmi élelmet, és aztán az egyik mindig elutasították, az egyik házba ugye megkopogott, és hát mindenki közben ugye hát ez egy ilyen esti időszakban volt, és éppen a férjének készített vacsorát, és hát akkor már ugye vett a férje, de aztán még megkérdezte a nőt, hogy Matacsi, hogy hát a férjétől, hogy szeretné még valamit, hát igen, még szeretnék még ebből és ebből a fogásból, és hát tovább úgy szolgálta a férjét, és mint elsődleges kötelességet, akkor megedette, elmosogatott, és akkor a férje lefeküdt aludni, utána még megmasszírozta a lábát, és teljesen elégedetté tette őt. Ugye nem zavarta meg azt, hogy most történt valami, vagy valakinek más kérdése volt, hanem a férjében foglalkozott először, és aztán utána megmasszírozta a lábát, eltelt egy-két óra, ugye ezekkel a tevékenységekkel, és utána megkérdezte, hogy hát elégedett, vagy mindent, vagy férjét összünet, igen. És akkor én folytathatom tovább a dolgaimat, mert itt van még valakinek valami kérdése, és persze, hát akkor csinálta többi. És akkor fogtam, összeállítottam valami kis ételt, ami így maradt, és kivitte Visvamrita Muninak, aki ott az ajtóban, mert hát már az első fél óra, egy óra után már nagyon-nagyon úgy próbálta ezt a dühét így visszatartani, de érezte, hogy ez egy teszt lesz, és így azt mondta, hogy nem, én akkor is megvárom. Tehát már az első óra után is azt mondta, hogy nem, én várok ezzel. És aztán utána eltett még egy óra, és körülbelül másfél-két óra után kijött a Matadzsi, akkor már igazából az ételt nem is akarta úgy, nem is nézett oda, hanem már ugye megint érezte magában ugye ezt a madáresetet kapcsán, és hogy jött ez a düh a gyomorból, jött, és akkor egész ugye elért a személy, és akkor úgy fogta, és már nem bírta magát kontrollálni, hogy megint, hogy ennyire egy semmibe veszik, és így fogta, és így elnézett így a Matadzsira, hogy ugye őt is polig égesse, és hát nem történt semmi. Matadzsi ott elmosolygott kezével a tányérra, és utána még egyszer összeszedte magát, az összes erejét, a vezetléseinek az összes eredményét, mindent összeszedte, és akkor megint így elnézett, és megint nem történt semmi. És akkor Matadzsit megkérdezte, hát miért nézel így engem? Ja, tudom, te vagy a Visvamrita Muni, az a madár égetőre, ismerlek téged. És már eszembe jutott, tényleg te vagy az. Szóval te velem próbálkoztál így, hát figyelj, nem fog menni, ezt felejtsd el. Szóval én nagyon szépen szolgálom a férjemet, és annyira jól végzem a kötelességeimet, hogy ez engem teljesen megvéd, semmilyen álltok, semmi nem fog rám hatni. Szóval hiába próbálkozol ezzel, mert Dharma Raksa Viraksa Dharma engem megvéd a kötelességem. Úgyhogy hát felejtsd el ezt, és ne kísérletezzél ilyen dolgokkal. És ugye hát ebből a történetből azt is láthatjuk, hogy az, hogy valaki végzi a kötelességét, az mennyire megvédi őt a dolgoktól és mindentől. És igazából ez az igazi lemondás, amikor a kötelességünket végezzük. És ez a Bhagavad Gita-nak két helyen is említi, ugye a harmadik fejezetnek a 35. versében is, és a végén a 18. fejezet 47. versében is, hogy sokkal jobb inkább a saját kötelességünket hibásan végezni, mint másokét. Jó. És ez a hangulat igazából az, ami a lemondás lényege, hogy végezzük a saját kötelességünket, és aztán a 18. fejezetnél utána a 48. versben mondja Krisna, hogy ugyanúgy, ahogy a tüzet, vagy a lángot ugye betakarja a füst, ugyanúgy ebben a világban minden igyekezetet befed valamilyen hiba, de annak ellenére az embernek nem szabad felhagyni egy a kötelességével, még hogyha hibásak is, vagy hát még hibákkal teljek lehetnek is, ugye? Hát mert itt vagyunk ebben az anyagi világban, ahol a kötőerők, mivel feltételekhez vagyunk kötve, ezért hatnak ránk. Tehát ne álmodozzunk olyan körülményről, amik feltételekhez vagyunk kötve, amiben ugye nincsenek a kötőerőknek a hatása. Ugye mindenkinek valami fajta szolgáltatóba adódóan valami fajta kellemetlenséggel vagy tökéletlenséggel kell találkoznia. Ugye attól függ, hogy mit választ, ugye ebben a versben említi Prabhupát, hogy egy kereskedőnek kiemelkedjen, és utána a következő versben pedig azt mondja, hogy aki önfegyelmezett, és nem ragaszkodik, és nem törődik az anyagi élvezettel, az a lemondásai révén eléri a visszahatásoktól mentes legtökéletesebb állapotot. Szóval igazából a meditáció, ugyan sokszor azt gondoljuk, hogy a boldogságnak a része az, hogy így a jó dolgok történjenek, de itt egy kicsit más hangulat, amivel Krishna úgy próbál felhívni a figyelmet, hogy egy olyan állapot, amikor nincsenek visszahatások. Szóval a visszahatásoktól mentes körülmény megteremtése. Ugye, mert Hiranyakasipu erre nem gondolt, szóval arra gondolt, hogy most megkér dolgokat, és akkor az majd úgy jó lesz. De nem gondolt arra, hogy ennek milyen visszahatásai lesznek, mi lesz a dolog, ami fog vele így történni, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha esetleg még meg is kapja, amit akar. Szóval, hogy ez a dolog csak nő, ez a kétű morság, és csak nő az emberben, főleg akkor, amikor ilyen anyagi elrendezésekkel mesdjén halad csak az életen. És igazából ebben a versnek a magyarázatában Prabhupada mondja, hogy tulajdonképpen ezt úgy tudjuk, mint hangulat megvalósítani, hogy a legfelső szerves részének tekintjük magunkat. És akkor, amikor így ebben a hangulatban vagyunk, hogy úgy tekintünk magunkra, mint a legfelső egésznek a szerves része, akkor nem. Akkor az anyagi élvezet egy szempontból értjük, hogy ez nem nekünk jár, hanem az Krisnáé. És akkor, amikor ez a hangulat megvan, akkor tudunk egy szempontból lemondani erről a hízről. Mert olyan erős lesz a transzcendentális odaadó szolgálatnak az íze, hogy abban merülünk el. És ez az erős íz, ez ami feletteti velünk, ugye a saját anyagi elrendezésekből származó hízt. És igazából ez a baktáknál a megoldás és a lehetőség, hogy minél jobban elmélyedni ugye ebben az odaadó szolgálatban, a saját helyzetünk meg megfelelően, úgyhogy végezzük a kötelességünket úgy, ahogy, hát amit kell. Mondjuk aki így asszamból lakik, annak nagyon egyszerű, mert ugye hát követni kell az autoritásokat, amit mondanak, ahogy, és akkor, hogyha esetleg problémák vannak, akkor velük ezt meg lehet beszélni, az ugye egyszerű. Tehát az asszami élet egy szempontból nem kell sokat gondolkozni, mik a kötelességek. A kinti élet az egy veszélyesebb víz, mert hogyha valaki azt tud megpróbálja, mert ugye ott már az embernek el kell döntenie, hogy tényleg, hogy ki jön, hogy milyen barna, miben tartozik, milyen munkája, mi lehet igazán a kötelessége, mi az, amit úgy tudna csinálni. És akkor már ugye az már egy nehezebb dolog abban a szempontból, hogy valakinek saját magának kell ugye ezt megszerveznie, hogy mindig a kötelességek mesdjén haladjon. Nem lehet, de az nagyon erős és jó társulás kell. És akkor is kell egyfajta olyan irányító közeg, amin keresztül az ember ezt meg tudja csinálni. Ugye, mert ezek a kötelességek, ezeknek a lemondása, ez az igazi lemondás, hogy végezzük a kötelességünket. Az egész Bhagavad Gita ugye erről szól. És hogyha ebben maradunk, ebben a vékony kis úton, ugye ez az erdei ösvényben, akkor meg vagyunk védve mindentől. És akkor el tudjuk érni ugye ezt a visszahatásoktól mentes boldog állapotot. Szóval, hogy amikor a tetteknek nem lesz visszahatásuk, amikor megelégszünk ugye azzal, amit kapunk, és nem történnek túlzott traumák ugye az életben. Ennyit szerettem volna mondani, van még pár perc, kérdések, megvalósítások, hozzáfűzések, emésztési problémák, a kötelességeket illetően. Szóval ez a fajta hangulat ugye az egyik meghódolási rész, hogy mindig tudjuk, hogy Krisna meg fog minket védeni. És ugye ez onnan jön, hogy értjük, hogy helyes dolgot csinálunk. És amikor tudjuk és tapasztaljuk, hogy helyes dolgot csinálunk, akkor jön az élmény belőle, hogy hát simadnánk.